azzal, hogy ilyen nagy arányt ért el a korábban kohézió barátainak az országcsoport, tehát azok az országok, amelyek bizonyos statisztikák alapján elmaradnak egy közösségi átlagtól, és ezért automatikusan jogosultá válnak bizonyos támogatásra. Azzal született egy ilyen eleve beprogramozott ellenállás, hogy a kohézióban érdekelt országok, korábban egyébként az agrárpolitikában érdekelt országok voltak ennek a párjai, és a fejlesztésben, piaci versenyben, innovációban, korszerű, intenzív tőkefelhasználásban érdekelt, világgazdasági versenyre készülő ország csoportnak a maga tőke igényei és beruházás igényei. Ez két teljesen eltérő országcsoport, és ennek is például a hangsúlyai azzal, hogy főleg a kohéziósok kerültek számszeri többségben, a pénzfelhasználásnál is ma már egészen más szempontból nyomják a vitát, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, amikor ezek az országok még nem voltak benne a közös osztozkodásban.
Félig pedig már utaltál rá, de sokszor a saját szempontjainkat szoktuk hangsúlyozni, hogy miért kell ugye sok pénz nekünk, hogy minél jobban tudjunk fejleszteni, meg a gazdaság is jobban tudjon működni, de most a másik oldalát kérdezem meg. A gazdag országok számára, akiket mostanában már fukarországoknak is szoktak nevezni, mi az érdekük, hogy több pénzt adjanak, vagy jobban a zsebükbe nyúljanak?
A köznapi megközelítés ugye az lenne, hogy az Európai Unió tagjának addig érdemes maradni, amíg valaki nettó kedvezményezett a közös költségvetésből, és mihelyt többet fizet be, mint amit kap belőle, a logika alapján ki kéne lépnie. Ugye látható módon ez mégsem történik meg, hanem a gazdag országok is évről évre, ciklusról ciklusra, ugye az utóbbi periódusokban most már régóta 7 éves ciklus egy közös költségvetési keret. Nem ettől teszik függővé tagságuk megőrzését. Mi többnyire mindig rávehetők azért bizonyos összeg befizetésére, és az üzlet megy tovább. Tehát láthatóan azért más érdekeltségi rendszer is van abban, hogy benn maradjanak. Amikor felmerült az, hogy például a kohéziós alapokat egyáltalán létrehozzák, az például egyidős volt azzal, amikor úgy döntöttek, hogy ténylegesen sor kerül majd a közös pénz az euró bevezetésére. Ugye itt a 90-es évek elején vagyunk, a Maastrichti szerződésből nőtt ki az a konkrét előkészület, ami a már korábban több évtized során gyakran felmerült közös pénz ötletét átültette immár a végrehajtás szakaszába. És akkor mindenki szembesült azzal, de már az előzetes vitákban is, hogy közös pénzt üzemeltetni, fenntartani nagyon eltérő gazdasági alapon álló országok között problémákat vethet fel. Ez egyébként be is igazolódott az, hogy például Görögországot mégis befogadták a tagok közül, és aztán náluk el is szakadt a lánc a nagy gazdasági válságok idején 2008-2009-ben. Tehát eltérő gazdasági erejű országok számára közös pénzt futtatni kockázatos. Következésképpen, hogyha azt szeretnék, hogy minél több ország részt vegyen a közös pénzben, mert annak viszont másfelől megvan a maga gazdaságos stimuláló és politikai kohéziót erősítő szerepe, akkor intézményesítetten is elő kell segíteni azt, hogy az akkor még eltérő gazdasági alapon álló országok vagy országrékek fokozatosan zárkózzanak fel egy bizonyos közös szintre. És ennek a finanszírozását volt hivatott elősegíteni a kohéziós alap, a kohéziós támogatási rendszer, és ilyen értelemben azok, akik befizetnek a közös költségvetésbe, hogy utána a kohéziós alapból részesülő országok azt elköltsék, valahol azt finanszírozzák, hogy a ő gazdasági vállalkozásaik számára is közös terepet jelentő közös gazdasági térség egy mind optimálisabb működési környezeti szintet érjen fel, már pedig ahhoz fejleszteni kell, és nem csak a saját ország határain belül.